Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy újabb frontot nyitott a Fidesz Magyar Péter ellen. Ezúttal kiszivárogtatták a Magyar Nemzeti Bank hozzáintézett kérdéseit a feltételezett bennfentes kereskedésről. Konkrét időpontokról és részvényekről van szó benne, de hogy ebből következik-e bármi, az nem világos. A lényeg, hogy már is ideggyenge hazudozónak minősítik a Tisza párt elnökét. A támadás sorozat része volt az is, bár más eszközökkel és más helyszínen, hogy a Ferenc pápáért tartott gyászmisére a bazilikába rövid nadrágban berontott a szélsőséges Fidesz harcos Bede Zsolt, és üvöltözni kezdett az istentiszteleten résztvevő Magyar Péterrel. Abban bíznak, hogy egyszer csak elszakad nála a cérna. Következő témánk, hogy eközben Magyar arról írt Facebook oldalán, hogy Orbán veje, Tiborc István állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben, amellyel Magyarországnak nincs kiadatási szerződése. Tiborc szerint ez hazugság, és válaszul neki támadt magyarnak, aki erre rögtön azzal szúrt vissza, hogy a bennfentes kereskedelemnek is náluk, Tiborcéknál vannak a legnagyobb szakértői. Mit gondolnak aztán arról, hogy a Fideszben erősödő félelem egyik látványos jeleként Orbán Viktor tegnap este váratlanul megjelent Pilisvörösváron, Menczer Tamás fórumán, mintha a választási kampány kellős közepén járnánk. De legalább ekkora figyelmet keltett az is, amit ott mondott. Vagyis, hogy a kilépésünk az Európai Unióból elvi, de tulajdonképpen reális lehetőség, amit számításba kell venni, és akkor kell élni vele, ha a tagságunknak több hátránya lesz, mint előnye. Egyelőre még nem ez a helyzet nyugtatta meg a közönséget, már akit. Engem például kifejezetten felidegesített, mert úgy érzem, hogy egyre gyakrabban és egyre konkrétabban feszegeti a határokat a miniszterelnök, és egyre inkább érzékelteti a közönséggel, hogy igen, küszöbön állhat a kivonulásunk az Európai Unióból. Mi a véleményük továbbá arról, hogy eredményes volt az akadémikusok figyelmeztetése, és Orbán Viktor nem vesz részt a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésén? Majd meg lesz ennek a böjtje, kevesebb pénz megy a tudósoknak? És végül beszéljük meg, hogy stop Vlagyimir, üzente Trump amerikai elnök Putyinnak, miután az oroszok az éjszaka Kijevet lőtték. 8-an meghaltak, 77-en megsebesültek. Putyin tudja, hogy mit csinál, de vajon Trump tudja-e? És milyen újabb tragédia lesz ebből Ukrajnában és Ukrajna körül? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Huszár Tamás, óbudai libernyák vagyok, és tisztelettel üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is, és engedelmével elmondanék egy olyan esetet, amire Ön egészen biztos emlékszik, de hát a mi civilizált hallgatóink egy része, nagy része is valószínűleg. A 2010-es Orbán kormány, amikor átvette a hatalmat nem sokkal utána, június 4-én Kósa Lajos, akkor a Fidesz alelnöke volt, és Szijjártó Péter tett egy nyilatkozatot, amiben ilyen államcsődöt vizionált.
Görög államcsődöt, igen, hogy olyan, van. Mint a görög államcsőd, igen.
Így van. Hát aztán később ezt próbálták úgy szellemesen elhajtani, hogyha valaki mostanában görög dinnyéről beszél már, akkor ott is nagy balhé van. Minden esetre én emlékszem erre a dologra, mert rajtam kívülálló okok miatt úgymond majdnem, hogy erőszakkal rávettek arra, hogy svájci frank alapú autóleasingbe kerüljek bele, és így azon az egy napon valamivel több mint 100 000 forintot vesztettem a leasing ügy miatt, magyarul, hogy annyival kellett többet fizetnem a következő részletfizetés alkalmával.
Mert az ijesztgető figyelmeztetésre, vagy figyelmeztető ijesztgetésre a forint reagált leggyorsabban, azonnal zuhanni kezdett.
Így van, tehát akkor azért utána néztem a dolgoknak, és itt a környező országokban se volt ilyen sehol. Egyéb iránt akkor, ez ugye 15 évvel ezelőtt volt, 90 milliárdnyi forgalom volt a tőzsdén, talán az addigi legmagasabb, és volt úgy, amikor 8% esésben volt az index, de végül is a Pósáig bejelentéséhez képest tőzsdezárásra is 4% pontot esett, szóval nem volt egy lelkesítő dolog. Na most, aki, én ugye nem vagyok nagy tőzsde szakértő, de hát mivel, hogy 30 éve már foglalkozom tőzsdézéssel, hát azért gondolom, hogy ha valaki akkor úgymond az a sortolás nevű akcióba kezdett bele, és sejtette, hogy mi is lesz ennek a dolognak a vége, az valószínűleg ön szerint, és Bolgár úr, az kereshetett ezen az akciót?
Hát ha elég okos és bátor volt, akkor kereshetett bizony, hiszen egy ilyen, mondjuk a Fidesz belső köreiből származó nyilvános információ, hogy Magyarország görög csőd közeli helyzetben van, ez nyilvánvalóan és egyértelműen megrémíti a piacokat, a befektetőket, és azonnali hatással jár. Valaki, aki tehát erről esetleg tudhatott előre, hogy ilyen kijelentés elhangzik majd, az játszhatott arra, hogy na, akkor itt bizony elkezdődik a zuhanás, játsszuk ezt meg.
És ön emlékszik arra, hogy akkor a Kósát meg a Szijjártót hogy meghurcolták?
Igen, ja, igen, nem? Szinte börtön fenyegette őket.
Hát igen.
Ugye? Hát alig lehetett őket kihozni, a börtön kapujánál sikerült megállítani.
Igen. Igen. Na és akkor, ezt nem tudom, ezt még nem olvastam senkitől, de szerintem azon a későbbi nyilatkozaton, annak idején, kora ősszel, vagy mondjuk ősszel, Orbán Viktornak volt egy elhíresült nyilatkozata a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak, ön biztos olvasta, sőt valószínűleg még eredetibe is, amiben az elmúlt két magyar kormányt nagyon feldicsérte az Orbán. Megvan ez a történet?
Igen, ez főleg a Bajnait ráadásul, de bizonyos értelemben még a Gyurcsány kormányt is, hogy vigyáztak arra, hogy az ország kvázi ne menjen csődbe.
Így van, és tulajdonképpen ezzel még azt is elismerte, hogy az áfa 20-ról 25%-ra emelése, meg a nyugdíjkorhatár 62-ről 65 évre való emelése, ez tulajdonképpen egy érthető akció volt, mert nem nagyon lehetett más
csinálni. Igen, hogy megtették azt, amit kellett. Körülbelül ez, igen, volt akkor a nyilatkozatában.
Szóra. Na most én még egyébként arra gondoltam, hogy ez az Orbán nyilatkozatban az is benne volt, hogy esetleg megnyugtassa a gazdasági befektetőket, meg úgy egészen az Európai Uniót. Mi erről önnek a véleménye?
Hát Orbán fejében nem látok, de feltételezem, miután tudta, hogy a Frankfurter Allgemeine az egyik legfontosabb német orgánum. Ha ott elmondja, hogy nyugi, mert Magyarország tulajdonképpen stabil, az elődeim is megtették a magukét, és rám is számíthatnak, akkor ezzel a megnyugtatás lehetett a célja. Nem nagyon tudhatta ő sem, hogy majd hogy fogadják őt, meg az ő politikáját, és szerintem ez látszott a legplauzibilisebb útnak, hogy el kell ismerni az elődök eredményeit, és akkor nem lesz nagy felfordulás körülöttünk.
Értem, örülök, hogy egyetértünk. Annyit még hozzá tennék, ugye az a bizonyos autó leasingemhez képest most már nem gyártják jó ideje egy Lexus hibrid autót leasingettem én akkor, és azt szoktam mondani azzal kapcsolatban, hogy a legdrágább Lexusom akkor nekem volt az országban, mert nagyon-nagyon durván megdobta az utolsó egy évnek a törlesztő részleteit, és még egy gondolat, akkor lehetett ez a 2011-es költségvetési tervezettel kapcsolatban, hogy az Orbán 7%-os államháztartási hiánnyal indult volna neki a tárgyalásoknak? Először?
Azt hiszem, hogy még 2010-re szeretett volna valamilyen engedményt kérni az Európai Bizottság akkori elnökétől. Ez a Barroso volt annak idején, hogy hadd emelje föl a költségvetési hiány célt 7,5%-ra. A bajnai kormány, ugye Oszkó Péter volt a pénzügyminiszter, azt hiszem ilyen 4,5%-ot irányzott elő, csak Orbán úgy érezte, hogy neki sokkal több mozgástérre van szüksége, és kérte, hogy hadd legyen ebből a 4,5-ből 7,5. Erre azt mondták, hogy nem.
Ezt nem engedélyezték. Így van. Na hát ennyi lett volna, amit elmondtam volna. Örülök, hogy bekapcsoltak. Önöknek további jó munkát, és minden körülmények között hadd szóljon.
Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. Ön pedig hallgassa Dobrev Klárát, a DK Európai Parlamenti képviselőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Lehet, hogy az ön fülét már kevésbé üti meg, de lehet, hogy azokét, akik nem figyelnek Orbán Viktor minden megszólalására, minden mondatára, inkább, hogy tegnap Pilisvörösváron, ahova egész véletlenül toppant be a miniszterelnök, hát nyilván nem hivatlanul, csak a résztvevők vagy a jelenlévők számára váratlanul, Menczer Tamás fórumára, meg ott volt a külügyminiszter is, szóval tényleg illusztris társaság. No, kihasználta az alkalmat a miniszterelnök, és elkezdte, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ijesztgetni vagy megnyugtatni az összegyűlteket arról, hogy Magyarország bemarad-e az Európai Unióban, vagy nem. Szóval azt mondta, hogy hát igen, van egy olyan elvi lehetőség, hogy kilépünk, és ezt komolyan számításba kell venni, és mérlegelni kell, és hogyha az előnyöknél nagyobbak lesznek a hátrányok, akkor az utunk kifelé vezet. Én ezt még egy fokkal konkrétabbnak és veszélyesebbnek éreztem, mint az összes eddigi ráfutását erre a témára. Volt már sok, de úgy éreztem, hogy ez egyre közelebb hozza ezt a kvázi elvi lehetőséget a mai valósághoz. Önnek volt ilyen benyomása, az én fülem torzított, vagy tényleg a miniszterelnök lépésről lépésre visz minket közelebb a kijárathoz?
Hát egyáltalán nem torzított a füle, olyannyira, hogy ma én is, amikor hallottam ezeket a mondatokat, akkor ma erről tartottam egy sajtótájékoztatót, mert szerintem, ha úgy tetszik, akkor újra egy hatalmasat léptünk kifelé az Európai Unióból. Ugye ennyire nyíltan és ennyire egyértelműen még soha nem fogalmazott Orbán, és ez, én azt hiszem, hogy a helyzet most két szempontból nagyon veszélyes. Az egyik maga Orbán. Orbán nem szokott össze-vissza beszélni, egy rendkívül tudatos kommunikátor, ezért senkinek ne legyen kétsége az elől, hogyha ő erről beszél, akkor a háttérben ABC forgatókönyvekkel, de össze van rakva, hogy mit akar csinálni, és milyen lépések jönnek ebből. Ugye szó szerint úgy fogalmazott, hogy amikor majd ő úgy látja, hogy nem származik előnyünk az EU-tagságból, ugye pontosan tudjuk, hogy amikor ő előnyről beszél, akkor az általában a fideszesek, pontosabban a családtagjainak, meg az oligarcháinak az előnye. Márpedig miután Európai Uniós pénzek nem jönnek, és látszik, hogy minden szándéka ellenére addig nem is fognak jönni, amíg folytatódik a lopás, ezért ilyen típusú előnye neki nincsen, az országgal meg hát elég régóta nem nagyon foglalkozik. Szerintem ez egy hatalmas veszély. Én nem tudhatom, hogy mi van Orbán Viktor fejében, de hogyha azt nézzük, hogy mit tesz, milyen lépéseket, mit szavaz meg, és mi az, aminek ellenáll, kikkel épít barátságot, akkor azt lehet látni, hogy az ő fejében szerintem a Huxitnak, azaz a magyar kilépésnek a forgatókönyve benne van. Ez az egyik veszély. A másik veszély az az, hogy mennyire lesz képes az ország, vagy hogy használjam én is ezt a kifejezést, a magyar nép ellenállni. Ugye azt lehetett látni, hogy az a sokaság, és szent meggyőződésem, hogy ez többség nagyon régóta, amely a háta közepére nem kívánja az Orbán rendszert. Ha tisztességes választások lettek volna, akkor már 2018-ban megbukott volna, 22-ben is megbukott volna, de hát ebben a választási rendszerben mindig megreállta a maga kétharmadát, sok minden egyéb tényező miatt, de csak azt nézzük, hogy a kormányzatában hányan, kormányzati teljesítményével hányan elégedettek és hányan elégedetlenek, akkor egy normális országban már rég megbukott volna. Szóval az Orbán rendszerrel szemben álló közösséget nagyon sok minden összekötötte, miközben sokféle pártot, sokféle politikust szerettek, utáltak, de alapvetően összekötötte az, hogy egy erősen Európa párti közösség az Orbánnal szemben álló közösség, egy jogállamiságot fontosnak tartó közösség az Orbánnal szemben álló közösség, az emberi jogokat, lásd például LMBTQ jogokat, gyülekezési jogot fontosnak tartó közösség az Orbánnal szemben álló közösség, ez nagyon erősen összekötött minket. Hogyha most valakiben megszólal a cseng, hogy jó, de hát összeálltak a Jobbikkal, azért arra muszáj emlékezni, hogy az akkori Jobbik is akkor jöhetett be ebbe a nagy széles ellenzéki közösségbe, miután aláírta a közös értéknyilatkozatot. És ez kiegészült az orosz agresszió után, hogy az Orbánnal szemben álló közösség az nem szurkol annak, hogy Putyin győzzön, Putyin elfoglalja Ukrajnát, és az orosz agresszió az győzedelmeskedjen. Szerintem ez egy nagyon fontos része volt az ellenzéki közösség lelkiségének, és hogy őszinte legyek, amikor én bármikor külföldi barátaimnak magyaráznom kellett, hogy mit csinál Orbán, meg miért így csinálja, akkor nagyon könnyen mondtam azt nekik, hogy ne haragudjatok, de hát Orbán nem Magyarország. A magyar emberek többsége, nézzétek meg az ellenzéki sokasságot is, alapvetően egy Európa párti emberi jogi jogállamiságot támogató, egy ilyen európai országot szeretne. Én ezért, és erről is szólt a mai sajtótájékoztatóm, hogy miközben ezerrel fenyegetnek minket, hát halljuk ezeket a rádiós híradásokat az ukrán maffiától kezdve a 13. havi nyugdíjig, hát tényleg már azt hiszem, hogy a kútmérgezés és a csecsemőgyilkosságok következnek, mert nincsen már hova süllyedni. Ne az legyen az ellenzéki közösség reakciója, és az ellenzéki szavazó reakció, hogy megijedettől a fideszes propagandától, és nem áll bele azokba az értékekbe, és azokba abba a világképbe, abba a jövőképbe, amit mi mindannyian akarunk, hanem megpróbáljuk elsúnyogni, megpróbáljuk úgy csinálni, mint hogyha ebből nem lenne konfliktus, mint hogyha mi nem egy másik Magyarországot akarnánk. Hangos, erős, Európa párti többség nélkül Orbán terve sikerülni fog. Ha nem kapjuk össze magunkat, és nem tudjuk azt mondani, hogy de nekünk ez a vörös vonal. Nekünk nincs olyan, hogy Putyin győzedelmeskedhet, és csak azért, mert azt mondja, hogy már pedig nekem kell Ukrajna, akkor elfoglalja, és majd amikor ezt mondja a balti államokra, vagy Lengyelország felére, akkor is csöndben maradunk. Hogy nincs olyan, hogy az ember betiltja ez az ember a Pride-ot, és nem állunk ott az első sorban, hogy megvédjük ezeket az emberi jogokat, a gyülekezési jogot és az LMBTQ emberek jogait a tisztességes élethez. Nincs olyan, hogy a jogállamiság teljesítését azt egy humbuknak tartjuk, és közben titokban annak szurkolunk, hogy jöjjenek az Európai Uniós pénzek Mészáros Lőrincnek és Tibor Istvánnak. Ezt a lelkületét az ellenzékiségnek nem szabad elveszíteni, mert csak így fogjuk tudni megállítani azt az embert, amiben magának teljesen igaza van, aki elkezdte kivezetni ezt az országot.
El tudja képzelni azt, hogy ez akár még a közeljövőben is bekövetkezhet. Azt látjuk, hogy egyre több európai állam és politikus és parlamenti képviselő ott különösen persze, de elégedetlen azzal, hogy az Európai Unió minden lépése ellenére Orbán egyre inkább eldurvul és egyre markánsabban lép fel az Európai Unió közös céljai, elvei és gyakorlata ellen. És ezért nincs más módja a megállításának, mint az, hogy ezt az évek óta lebegtetett hetes cikkely szerinti eljárás befejezik és felfüggesztik Magyarországon ország, a magyar kormány szavazati jogát. Ha ez bekövetkezik, nem tudom mennyi erre a reális esély, de látom, hogy a nyomás növekszik ebbe az irányba. Ha ez bekövetkezne, lehet, hogy ez volna az ürügy arra Orbánnak, hogy na jó, hát mostantól kezdve semmi értelme a maradásunknak, mert én nem szólhatok egy szót se, a fejünk fölött fognak döntéseket hozni, úgyhogy nekünk innen a helyünk.
Orbánnak nem kell ürügy, kreál ő magának, teljesen mindegy. Piros ruha volt Ursula von der Leyenen, vagy éppen kék, és akkor az már bőven elegendő, de a Huxit, az Európai Unióból való kiszorulásunk, az már most is zajlik. És nem csak azzal, hogy nem érkeznek ide az Európai Uniós pénzek, hogy a diákok nem tudnak Erasmusra menni, hanem azzal is például, hogy az Európai Unió az megtanulta az Orbán vétóinak az ellenszerét, és ma már még csak nem is háborodnak föl, amikor Orbán ott elkezd pattogni, hanem egyszerűen csak megkerülik más módszerekkel. Jó, van, maradjál csak, beszélje, nem érdekelsz minket. De facto már alig van beleszólása abba, hogy mi történik az Európai Unióban. Ha úgy tetszik, akkor már gyakorlatilag nincsen szavazati joga, mert az Európai Unió többsége, sőt, hát ugye 26-an, tehát majdnem mindenki megtanult Orbán nélkül döntést hozni és létezni. Ez egyébként hatalmas nagy kár Magyarországra nézve. De én inkább azt ajánlom magunknak, hogy ne Orbán pszichéjét elemezgessük, hogy mit akar és mit nem akar, hanem azt nézzük meg, hogy hogyan lehet ennek ellenállni. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ország, vagy ismét használom, a magyar népet ezt ne engedje. Minden kutatás azt bizonyítja, hogy a magyarok túlnyomó többsége az Európai Unió tagja akar lenni. Még 15 év fideszes agymosás után is. A fideszesek jelentős része is az Európai Unió tagja akar lenni. Ha ez így van, akkor nagyon egyszerű, bele kell állni abba, hogy mit jelent európainak lenni, hogy mit jelent az európaiság, hogy bátran el kell mondani azokat az értékeket, amiket az Európai Unió közösen vall, és most különösen Trumppal nehezített Amerikával együtt még fontosabbakká válnak az, hogy hogyan viselkedünk egymás között, hogy milyen szabályokat fogadunk el, hogy mit jelent a tisztességesség, és akkor újra mondom a jogállamiságot, az emberi jogokat, LMBTQ jogokat, vagy éppen Ukrajna segítését. Tehát szerintem éppen az a feladatunk most, és politikusként én ezt látom az én feladatomnak, hogy minél több embernek megmutassam, elmondjam, beleálljak, hogy figyeljetek, ha az unió tagjai akarunk maradni, akkor Orbánnal szemben meg kell mutatnunk, hogy a magyarok többsége az ezekben a helyén van, a szívünk, a lelkünk, az eszünk, az tudja, hogy mit jelent európainak lenni, és bár Orbán és családja, fideszesei, és nem tudom én ki mindenki ott, ipamja, apamja, lehet, hogy Moszkva felé húz a szíve, de a magyarok nem ezt akarják. Én nem javaslom senkinek, hogy ezeket a nagyon fontos és nagyon erős küzdelmeket megpróbálja kibekkelni, vagy éppen mismásolni, mert ha Orbán rendszerét le akarjuk váltani, akkor azt egy olyan sokassággal kell leváltani, aki egy új Magyarországot akar. Mert különben nem fogunk tudni egy tisztességes Magyarországot építeni, mert pedig ahhoz meg kell győznünk az embereket arról, hogy milyen ez az új Magyarország. Szerintem egy politikusnak ez a felelőssége, hogy mutassa azt az értékrendet és azt az irányt, amit szeretné, hogy az őt választók, az őt követők valamilyen módon támogassanak és adott esetben szavazzanak is rá.
Az Európai Parlamentben, az európai politikában találkozik olyan emberekkel, gondolatokkal, netán olyan elképzelésekkel, hogy elegünk van már a magyarokból, menjenek a fenébe, engem nem érdekel, a magyarok nélkül is megvagyunk, Európa normálisabb hely lesz, hogyha a magyarok nincsenek benne?
Hál' Istennek olyannal, hogy a magyarokból van elegünk, olyannal nem, de olyannal, hogy Orbán Viktor kormányából van elegünk, olyannal egyre gyakrabban. És az, amiket az előbb említett, akár a hetes cikkely élesítés, a szavazati jog, ne felejtsük el, ott vannak még a mezőgazdasági támogatások, ott van a Schengen tagságunk, amit szintén veszélyeztetnek, mondjuk például az embercsempészek szabadon engedése, vagy éppen ha az Európa Tanácsból kilépünk, ugye az állampolgárságtól, a számüzetési törvénnyel, és még sorolhatnám, ezek mind-mind olyan lépések, a szuverenitási törvény, ott még rengeteg van, Jézusom, napestig itt ülnénk, hogyha sorolnánk, ezek mind-mind olyan lépések, amelyek tolnak minket kifelé. A Hoxitot nagy valószínűséggel nem úgy kell elképzelni, mint ahogy a briteknél zajlott a Brexit, egy nagy látványos népszavazása, már csak azért is, mert Orbán pontosan tudja, hogy csúfosan elbukná azt a népszavazást. Hanem azzal a lassú, vagy néha felgyorsuló kisodródással, amiben mi már benne vagyunk, tehát senki ne áltassa magát, zajlik Magyarország kihúzása az Európai Unióból Orbán kormányzásával és az elmúlt években egyre gyorsuló módon. Ez maga a magyar fuxit, ami zajlik ma, ami fog történni holnap és holnap után, amíg nem állítjuk meg ezt az őrületet.
Köszönöm szépen Dobrev Klárának, a DK Európai Parlamenti képviselőjének. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Halló, jó napot kívánok! Én itt vagyok, a hallgató is a vonalban, úgyhogy kérem, szólaljon meg.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Gábor
Sándor. Jó napot kívánok.
Hát egy mondatot megenged, ugye?
Kettőt is.
Isten értessen névnapján.
Jaj, de kedves, látja, ez eszembe jutott, nem?
Tudom, hogy Szent György nap is van, mi nem vagyunk szentek, de azért akkor is fölköszöntöm névnapján.
Köszönöm, nagyon kedves.
Hát, hogy egy könnyebb témával kezdjem, én ma szó szerint halálra rögtem magam. Ma hallottam a Orbánnak a tegnapi pilisvörösvári csevegését. Hát én nem csak ehhez, csak annyit mondani, hogy én köhögő görcsöt kaptam a röhögő görcstől, szó szerint.
Én valahogy, hát lehet, hogy benne van a hiba, de egyszerűen már nem tudok ezeken nevetni, még eleinte, hát ezt is képes mondani, azt is képes, hát ez röhely, hát ilyet én még nem is hallottam, de egyre félelmetesebbnek érzem ezt, egyre vérfagyasztóbbnak, egyre inkább úgy látom és érzem, hogy ahogy Dobrev Klára is utalt rá, biztos, hogy vannak forgatókönyvek, nem csak Orbán fejében, hanem leírva is. És tudják, hogy éppen mikor, mit kell lépni, mit kell mondani, hogy kell a híveiket, a támogatóikat kondicionálni ahhoz, hogy amikor bekövetkezik a szakítás, akkor legyen egy általuk remélt többségük ahhoz, hogy ki kell mennünk az Unióból, hát ezek tönkre tesznek minket. Én ezt félelmetesnek tartom.
Hát igen, ez nekünk félelmetes. Ugyanakkor végig hallgattam Dobrev Klárát. Hát Dobrev Klára biztosan tudja már, hogy kb. 16 országban nagyon súlyos kampány folyik Orbán ellen, az a legkevesebb, amiről én tudok, és az Európai Unió vezető tisztségviselőinek elegük van, és az nem jelenti azt, hogy most hagyjuk a fenébe, elviccelődünk vele, és jókat röhögünk rajta, hanem sajnos a másik oldal az olyan már, hogy a politikai és katonai helyzetnek a kiéleződése miatt most már ezek a tiritolik, meg ezek a csiki-csukik, meg ezek a vicces bemondások már nem jönnek be. Tehát sajnos ennek a vége az lesz, hogy nem hogy ő fog kilépni, hanem valószínűleg ki is pakolják az EU-ból. Tehát ezt egyszerűen föl kell fogni, hogy a helyzet annyira kiéleződik már, hogy a hetes cikkely az csak az első lépés a kirakás felé. Ezt tudomásul kell venni.
De hát a mi bőrünket viszi a vására, nem csak őt rakják ki, akkor minket is.
Igen, hát ez a másik baj, vagyis ez az országot sújtja. Ugye ez nagyon sújtaná az országot, ezt maga ő is mondta, hogy érdekes módon 85%-ban az EU-val kereskedünk, akkor meg mit rúgdossa az EU-t, mit képzel, akkor mit csinál, akkor mi nem fogja be a pofáját?
Emlékszem, hogy olyan tizenvalahány évvel ezelőtt bejelentette a keleti nyitást, és közölte, hogy hát az, hogy az Európai Unióba megy a magyar kereskedelem 70-75%, az tarthatatlan. Sokkal több felé kell nyitnunk, és több helyre kell exportálnunk, és sokkal szorosabb kapcsolatokat kell fenntartani. Na most sikerült a keleti nyitás ellen, ugye 70-ből ezek szerint 85 lett az Unióban.
Hát én akkor kezdtem igazából röhögre, amikor elkezdtem mondani, hogy az, aki most azt mondja, hogy az EU pénzeket Magyarország megkapja, az hazudik. Hát ezt 2,5 évvel ezelőtt nem így mondta, ugye? Akkor a Navracsicsnak meg Varga Juditnak szaladgálni kellett Brüsszelbe, kávékat inni, meg minden, összes kávé elfogyott Brüsszelbe azóta is, gondolom. És nem jöttek az EU pénzek. Most meg érdekes módon, aki azt mondja, hogy most már hazudik, aki azt mondja, hogy visszahozzák az EU pénzeket.
Az a vicc, hogy Dobrev Klárának is igaza van, hogy Orbán tudja, hogy mit beszél, de azt is tudja, hogy mit hazudik. És azt se zavarja, hogyha a múlt héten azt mondta, ezen a héten pedig ezt mondja, mert úgy gondolja, hogy a valóságot, a realitást, a tényeket mindig úgy kell csavarni, ahogy az éppen az ő érdekeinek megfelel. Tudja ő, hogy mit mondott a múlt héten, a múlt évben, a múlt évtizedben, de hiába hányják a szemére, azt is tudja, hogy nem számít, mert az ő szavának még mindig hitelt ad 2 millió ember.
Hát nem tudom, hogy megvan ez a 2 millió, én remélem, hogy most már nem, de képzelje, Bolgár úr, mi éltünk a Kádár rendszerben. A Kádár rendszer rúgdosta így Brezsnyevet, meg Andropovot? Hát nem, ugye? Nem. Sőt, ő megpróbált nyugat felé nyitni. Orbán bentül az EU-ban, és a saját munkatársait és a saját csapattársait rúgdosta. Hát meddig mit gondol Magyarország, mit gondol a világ, mit gondol Bolgár úr, mit gondolok én, meddig fog ez menni? Ne higgyük, hogy sokáig fog menni.
Tényleg az a döbbenet, hogy Orbán Viktor egyetlen rossz szót sem szól Putyinra és Oroszországra, de egyetlen egyet sem. Az Európai Unióra arra rengeteget, csak rosszat gyakorlatilag. Igen. Trump Amerikájára szintén nem mond egy rossz szót se, bezzeg, amíg Biden volt az elnök, csak rossz szava volt rá. Tehát Trump Amerikája és Putyin Oroszországa az nagyszerű, az bírálhatatlan, az minden bírálhatón kritikán felüláll. A szövetségeseink, azok, akikre rászorulunk, akikkel hát nem csak egy kontinensen vagyunk, de egy értékrendszer köt bennünket össze, egy történelem, egy kulturális hagyomány, hát azok gazemberek, azok tűrhetetlenek, elviselhetetlenek, úgyhogy elfoglaljuk őket.
Hát igen, nem fogják, hát hála Istennek ezt nem fogja, ezt maga se gondolja komolyan Orbán sem nyilván, de jó, ezen lehet legjobban erőhögni, hogy el akarja foglalni. Én nem tudom, hogy miért nem akar, most már ő olyan nagy békepárti volt, meg olyan nagy békegalamb, miért nem szól már Putyinnak, hogy ne lőjék már Ukrajnát, ne lőjék már a finikákat, ne lőjék már az akosságot, ne lőjék már a gázraktárakat, miért nem szól már oda Putyinnak, hogy most már hagyják abba. Még maga Trump is azt mondta, hogy stop, ami persze semmit nem fog jelenteni Putyinnak, mert ugyanúgy lő tovább, mint eddig.
Igen, semmit nem jelent, de hát jellemző Trumpra, hogy ő így képzeli el a nagy politikát, meg az elnök befolyásának érvényesítését, hogy oda szól, hogy stop.
Na jó, hát ez mindenki tudja, hogy minden normális európai ember nem kezd diplomatálni, tudja, és nem fog így működni. Szelenszkijvel szemben sem persze, mert Szelenszkijnek ez ágaba sincs most már Trumpra hallgatni, és a kínaiak meg egy szót nem szólnak, ők csak szeriden mosolyognak, és megvárják, hogy mi lesz, és látja, az lesz, hogy a Schiever szemben sem fog Trump semmit sem elérni. Szépen be very nice, meg be amused, meg ez már jött, ugye, és szépen vissza fogja venni a vámokat, mert maga az IDF, a Christine Lagarde, a saját pénzügyminisztere, ez a három legkomolyabb pénzügyi szakember a világon, ez a három döntő ember a világon, azt mondta, hogy Trump fejez be a hülyeségét, ez nem fog menni.
Azt olvasta, hogy Trump pénzügyminisztere és a világ leggazdagabb embere, a Trump csapat egyik látványos embere, bár nem miniszter, de valamiféle minisztériumot kapott ugye a hatékonyságra, a kormányzati hatékonyság növelésére. Elon Musk úgy összeveszett a közelmúltban, amikor Meloni olasz miniszterelnök Trumppal tárgyalt éppen a Fehérházban, hogy üvöltöztek és szinte tetlegességig fajult a veszekedésük. Az üvöltözés hangja még az ovális irodába is eljutott. Képzelj el azt a helyzetet, hogy a washingtoni Fehérházban tárgyal az amerikai elnök az egyik európai nagyhatalom vezetőjével, a folyosón meg üvöltözik az egyik minisztere a másik majdnem miniszterével. Hát milyen színvonal, milyen emberi kapcsolatok, milyen gondolkodás, milyen tekintély, milyen bizalom építés. Szóval az egész valahogy elképzelhetetlen. Ha valaki ezt megírta volna valamilyen bohózatban, akkor azt mondta volna az ember, hát ilyen hülyeséget nem érdemes kitalálni. És ez a valóság.
És képzelje el, hogy Meloni hogy jött haza, nem sokat hallani egyébként, hogy konkrétumokat mit állapodtak, meg valószínű, hogy túl sok mindent nem. mert very nice, meg very amused, meg minden, de lényeges dolgot nem lehetett hallani, és Meloni viszont szerintem nagyon jól látta, hogy ahhoz tartja magát inkább, hogy marad az EU-ban, nem ugrál Trump fele, jó, egy kis diplomácia az nem baj, de nem fogja otthagyni az európai érdekeket, már csak azért is, mert óriási tartozása van az EU-val szemben, és jobb európainak maradni, hála jó Istennek, szerintem ezt egy-egybe láthatta, és gondolom, hogy ezt meg is értette, mert annyira nyilvánvaló volt.
Hát igen, főleg, hogyha ilyen személyes tapasztalatai igen, voltak, igen, hogy a, igen, én tárgyalok a főnökkel, közben meg a két beosztottja egymással üvöltözik, hát akkor jobb egy kis távolságot tartani ettől az egésztől, mert hogy Washingtonban nem normálisan mennek a dolgok, ez biztos, úgyhogy jobb, hogyha mi tartjuk magunkat ahhoz, amink van, Európához, az európai kapcsolatokhoz, azok mégis többé-kevésbé kiszámíthatók.
Hát igen, és a hang nem is. Én nem tudom, hogy ha egyszer Orbán eljött Washingtonba a Trumphoz, akkor milyen lesz a hang nem? Mert lehet, hogy előbb-utóbb ott is megváltozik, tehát nem tudni, hogy nem-e ott is az éles parancsoló stílus, ami a Trumpra jellemző, előjön, vagy esetleg a miniszterrel szembe jön elő, a Szijjártóval szembe, majd meglátjuk, hogy mi lesz, egyelőre nem tudjuk, de egyelőre Trumptól szerintem nem, hogy nem kapott semmit, Orbán szerintem nem is tud semmit sem várni, mert Trumpnak nem olyan fontos Magyarország, neki van elég dolga, és azt sem tudja elrendelni egyébként, amit ígért, tegyük hozzá.
Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, viszont hallásra.
És jó névnapot!
Köszönöm, még ami hátra van belőle.
Igen.
A vonalban pedig Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és európai parlamenti képviselője. Jó napot kívánok!
Jó napot, szerkesztő úr, boldog névnapot!
Jaj, de kedves, köszönöm szépen! Mikor utazik Rómába?
Holnap este.
És ez egy... Magánemberként vesz részt ezen a temetésen, vagy hogyan képzeljük ezt el?
Alapvetően én magánemberként terveztem, de bejelentettem természetesen a vatikáni nagykövetségen a látogatásomat, és azt az ígéretet kaptam, hogy visszajeleznek, hogy hogyan praktikus ezt megejteni magánemberként, vagy hivatalos minőségemben, európai parlamenti képviselőként. De nekem teljesen mindegy, azt gondolom, hogyha a Francesco Tottinak nem derogált magánemberként részt venni az előző pápa temetésén, akkor talán Magyar Péternek sem fog.
De úgy látszik, azért nem mindenki örül annak, hogy ön lerója tiszteletét a volt pápa előtt, mert ahogy látom, a Fidesz egyik legagresszívabb harcosa berontott tegnap a bazilikába, rövid nadrágban, és önt kereste meg, még állítólag kiabált is önnel ez a Bede Zsolt nevű ember. Egyáltalán mivel ment oda önhöz?
Igen, én részt vettem tegnap a Szent István Bazilikában a hálaadó Szent Misén, amelyet Ferenc pápáért ajánlottak föl, a Magyar Püspöki Kar, de meghívtak engem, és nagyon szívesen mentem is, és ültete is volt, és ezért a második sorban a fideszesek mögé ültettek, semmilyen Zsolt mögé például, és ez a provokátor, ez a, hát nem tudom, hogy az oroszok által, vagy a Fidesz által, vagy közösen a Fidesz és az oroszok által fizetett provokátor, ez már a vise végén megjelent ott a pad mellett, és ott már telefonozott rövid nadrágban, és egy eléggé vállalhatatlan öltözékben. Megjegyzem, egyébként templomokból ki szokták küldeni a rendezők az ilyen öltözetben megjelenő embereket, főleg egy gyászmiséről, itt ez most nem történt meg. Gondolom a fideszesek küldtek neki SMS-t, hogy kéne jönni, mert ott vagyok. És amikor vége lett a gyászmisének, és mentünk kifele, és beszélgettem ott hívőkkel, apácákkal és világiakkal, akkor odajött, és hát folyamatosan kamerázott, és nem akarom idézni, mert vállalatott a rágásságokat, mondott, kiabált, felváltva, amíg ki nem mentünk a templomból, a bazilikából, és utána egészen addig, amíg nem értem az autómig, próbálták apácák leállítani, próbálták fideszes emberek leállítani, mondták, hogy ők nem értenek velem egyet, de ilyet nem lehet csinálni egy templomban, főleg nem egy gyászvisén, de hát azt az embert azt nem nagyon lehet leállítani, valószínűleg egyébként gyógykezelésre lenne szüksége, de ez nem, én nem vagyok orvos, ez nem az én tisztem, hogy megállapítsam, de hát a Fidesz büszke lehet rá, hogy az udvari bolondokon kívül ilyen emberek támogatják. Ugye ez az ember, aki folyamatosan fotózkodik fideszes miniszterekkel, államtitkárokkal, képviselőkkel, és ők is büszkén megosztják ezt, lelkük rajta. Összerű, ami összetartozik.
De azért gondolom nálam jobban tudja, meg mindenképpen jobban érzi, hogy ez azért nem kivételes, és különböző módszerekkel próbálják önt kiakasztani, és ha lehet, akkor személyesen, akár fizikailag, vagy durva szavakkal támadnak önre, vagy a Magyar Nemzeti Bank küld kérdéseket önnek, hogy hogy is volt az állítólagos bennfentes kereskedés, és amikor esetleg erre válaszul, fölhív valamilyen ügyintézőt, tegyük föl, hogy ingerült hangon, ezt állította ugye az illető, véletlenül elmondta ezt a kormánymédiának, akkor rögtön nekiugranak önnek, hogy hát ideggyenge, meg nem bírja a nyomást, meg össze-vissza hazudozik. Szóval nagyon sok fronton indítottak ön ellen támadást, mintha egyszerre minden eszközt bevetnének, mindenféle harcmodort és mindenféle lehetséges fegyvert.
Igen, de megmondom, hogy ezzel nincsen gond. Hagyj térjek még vissza egy pillanatra a pápához és a Szentmiséhez. Ugye nekem egykori piarista diákként különösen fontos volt, hogy itt ott lehessek, és rám nagyon mély benyomást tett Ferenc pápának a szegények és az elesettek felé való fordulása, és a rendkívül szerény életvitele. Nem véletlen nyilván, hogy a nevét Assisi Szent Ferenc emlékére vette föl. Nem tudom, hogy emlékeznek-e a hallgatók arra az emlékezetes pillanatra, amikor a Szent Atya limuzin és 250 millió forintos páncélozott BMW helyett egy Fiat 500-as gépkocsival érkezett Budapesten a Sándor palotához. Hát kérdés, hogy a Ferenc pápa budapesti vendéglátói, a NER urak értették-e a célzást, és értik-e, hogy mi a különbség az urizáló tolvaj farizeusok és a valódi keresztények között. És azt tudom mondani, hogy hiába teszik ezeket a dolgokat, rendkívül kontraproduktív. Most teljesen mindegy, hogy erről a provokátorról beszélünk, vagy egyébként a Nemzeti Bankról. Látszik, hogy vergődnek, és hát napról napra mélyebbre süllyednek. Elképesztő pánik üzemmódban vannak, de ezt már mondtam korábban, és hát kapják folyamatosan a méréseket. A Nemzeti Bankos sztorihoz, hogyha visszatérek, vagy visszatérhetek egy pillanatra, mert ugye említette ezt, ugye mi a kontextus? A világ legnagyobb bankrablását követték el, Guinness rekord sajnos, ami a Magyar Nemzeti Bankban történt, és közben indítottak ellenem egy ilyen politikai motivált eljárást. Egy hete kaptam egy ilyen 24 kérdésből álló kérdéssort a Nemzeti Banktól, amelyből 10 full hülyeség volt. Tehát olyanokat kérdeztek, hogy mi a végzettségem, mi a munkahelyem. Tehát talán ezeket a Nemzeti Bankban tudják, és miközben elloptak 650 milliárd forint közpénzt. És a szerkesztő úr, a 650 milliárd forint az fejenként minden magyar embernek 65 ezer forint, amit elloptak. Körülbelül ennyi hiányzik az állami egészségügyből. Ennek köszönhető az állami egészségügy olyan állapotban van, a Magyar Orvosi Kamara számai szerint évente 60 ezer honfitársunk hal meg a minőségi egészségügyi ellátás hiányában. Minden harmadik férfi meghal a 65. születésnapja előtt, mielőtt nyugdíjba menne. És ezt a szajrét, ezt a 650 milliárdot nem nokiás dobozokba vitték ki, hanem teherautóval. És ezt a bankrablást, ezt már végignézte a legtöbb ügyész és az állami számvőszék éveken keresztül. És a tolvajok között bizony ott ültek Orbán képviselői, államtitkárai, valamint a dinasztiának a pénzemberei. És ebből az ellopott vagyonból svájci kastélyokat, New Yorki luxuslakásokat, 100 darabos autógyűjteményt, palotákat, dubái nyaralókat vásároltak, és ugye emlékezhetünk a Wall Street farkasára, aki egy létező személy volt, akiről a filmet készítették, az egy bűnöző volt, és ő 200 millió dollárt lopott el. Na most nálunk nem a Wall Street farkasai vannak, mert ő legalább értette pénzügyekhez, hanem a magyar közpénznek a farkasai, és ők ennek a 10-szeresét lopták el. És valóban fölhívtam az ügyintézőt, és egyrészt a saját ügyemben tájékoztattam, hogy kérek 2 nap határidőt, amit ezt, hogy 3 napot, mert ugye húsvétra esett a megérkezése a dokumentumnak, és kellett nekem egy kis idő, mert nem volt időm megválaszolni. És másrészt én nem fenyegettem az illető hölgyet, akivel beszélgettem, hanem egy ígéretet tettem. Kértem, hogy adját az üzenetemet a jegybanknak, a jegybank vezetőinek, hogyha a Tisza kormány jön, már pedig jönni fog, akkor mindent meg fogunk tenni, hogy a világ eddig legnagyobb bankrablását elkövető politikusok és egy banki vezetők felelősségre legyenek vonva. Ez nem egy fenyegetés volt, hanem ez egy ígéret, és innen is megismétlem az ígéretet a jelenlegi vezetőknek és a korábbiaknak is, és ezt az ígéretet a Tisza be fogja tartani.
Az, hogy önnek ebben igaza van, és hogy ez a gyalázat a Nemzeti Bankkal megtörténhetett, úgy, hogy ráadásul az ország lakossága is tudhatott róla, hiszen a sajtó nagyon sok mindent már akkor megírt róla, de a kormánynak nem tűnt föl, az egy dolog. De ettől még találhatnak önön fogást ebben a bizonyos állítólagos bennfentes kereskedés ügyében?
Nem, de hát ezt is elmondtam korábban, hogy ez az egész szorít az Index nő propaganda oldal kezdte el fújni. Szerintem a Nemzeti Bank 24 kérdését is Rogán Antalék írták meg, egészen nevetséges és ilyen pitián ez, de leginkább amatőr kérdések voltak. Szerintem egy a pénzügyekhez és a pénzpiacok biztonságához értő szakember ilyen kérdéseket nem tesz föl. Én soha nem rendelkeztem bennfentes információkkal, és soha nem követtem el ebből kifolyólag bennfentes, nem is követhettem el bennfentes kereskedést. Én nagyon régóta tőzsdézem, néha lelkesebben, néha kevésbé lelkesen. 2008-ban még a világválság alatt nyitottam értékpapírszámlát, és voltak évek, amikor kis veszteséggel zártam, volt, amikor nagyobban volt, amikor nullán, és volt, amikor kisebb, és volt, amikor pár millió forintos nyereséggel. Összességében a tőzsdei karrierem az nagyjából nullás, azt el tudom nagyjából mondani, egy 17 év alatt. Nagyon sok idegeskedést okozott, úgyhogy manapság már kevésbé tőzsdézem, meg időm sincs rá, de soha nem követtem el ilyen bűncselekményt, úgyhogy sok szerencsét és jó vergődést kívánok a Nemzeti Bank munkatársainak, és hát leírtam a beadványomba, éppen most küldjük el a választomat, hogy ugyanekkor a lelkesedést várnék el a 650 milliárd forint ellopott közpénz felkutatásában és a felelősök felelősségre vonásában. Ha bármiben tudunk segíteni, vagy később a TISZ, akkor szóljanak.
Egy mai Facebook posztjában kitette, hogy a miniszter...
Mondat, hogy egyébként csak annyit a Nemzeti Bankról, meg a független vizsgálatukról, hogy ugye a kérdéssort egyébként meg kiszivárogtatták az
internet
oldalnak, vagy ők, vagy Rogánék, akik megírták eleve a kérdéseket. Szóval ez egyébként egy bűncselekmény és hivatali visszalés, erre is felhívtam a Nemzeti Bank munkatársainak a figyelmét, hogy óvatosan, mert nehogy a végén ők essenek a saját maguk ást a gödörbe.
De egy mai Facebook posztjában kitette, hogy a miniszterelnök veje egy ügyvédi irodán keresztül állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben. Ez egy megbízható információ volt, mert Tibor István azonnal cáfolta, és rögtön önt kezdte elvádolni. De valóban megbízható volt, és ön ezért nyugodtan kimerte rakni?
Igen, mert a szerkesztő tudja, hogy a nemzeti együttbűnözési rendszerre az recsegropog napról napra egyre inkább. Egyre többen félnek a rendszerben, és egyre többen menekülnének, de egyre többen vannak olyanok is, akik belülről bontják ezt a rendszert, és én kaptam megbízható információkat, és egy percig sincs a nokom kételkedni abban, hogy a hozzám eljutatott információk hitelesek, és én kötelességemnek éreztem ezt a saját eszközemben megmutatni azt is, hogy az Orbán rezsim, az országot szétrabló oligarchák és a korrupciót működtető 3000 janicsárnak hogyan zajlanak az üzelmei. Hát rendkívül vicces volt, már akkor lett volna vicces, hogyha nem az országunkról lenne szó egyébként Tibor Pistának a válasza. Ugye ő mindenfélét emlegetett, az ő válaszát is Rogánék írták meg egyértelműen felismerem a szavajárását a Karmelitának abban a közleményben. És ugye mindenféle túlárazott közbeszerzésekről hadovált az illető. Szerintem mesélhetne a honfitársainak egyébként, hogy hogyan is működik ez az Orbáni iparág, ahogy a bennfentes kereskedelemnek is szerintem ő náluk annak a legnagyobb szakértői, és beszélt valami ellopott telefonról is, szerintem szeretnék tudni a magyar emberek, hogy mi lett végül Orbán Ráhel telefonjával, ami jó régen az esküvőkön tűnt el, és az egész tech azt kereste, hogy meglette végül. És hogy igazak-e azok a hírek, hogy rengeteg szállodáját árulja Tibor István és a vagyonelemeinek egyes részeit. És hát nyilván szólhatna arról is, hogy vettem már varázsszőnyeget, van-e már csodalámpás, találkozott-e Aladdinnal, és hogy mi hiányzik még az 1001 éjszaka meséjéhez, vagy turbánt vette már az új élethez. Ilyeneket is kérdezhettem volna, de nyilván ez nem egy vicces sztori, tehát akik szétlopják az országot, közpénz 100 milliárdokat vagy 1000 milliárdokat, arról nem lehet viccként beszélni, főleg, ha ilyen gyalázatos állapotban van a magyar egészségügy, a szociális rendszer, hogy 1 millió nyugdíjas honfitársunk él a létminimum alatt, ez inkább szomorú sztori. Én úgy láttam, hogy az emberek is pontosan látják, hogy ha Tibor István valamit ilyen gyorsan cáfol, akkor az nyilván igaz.
Hogy a helyzet komoly, és hogy lehet abban valami, hogy ön szerint pánikban van a vezetés, a Fidesz, a kormány, Orbán Viktor, arra jó példa vagy jó bizonyíték, hogy tegnap Pilisvörösváron Mentszer Tamás tartott fórumot, ráadásul az egykori főnökét Szijjártó Péter külügyminisztert hívta meg oda, és váratlanul kitoppant be oda miniszterelnök. De nem is erről akarok beszélni, mert ez nyilvánvaló...
Volt, mert a udvari bolond és Szijjártó Péter közé oda helyeztek egy üres széket középre, úgyhogy biztos rettentően meglepődtek.
Persze, sőt,
a miniszterelnök maga buktatta le a Mentszert, akkor mondta, hogy megbeszélték előre, de hát
mindegy. Világos, igen. De az egész azt mutatja, hogy egy évvel a választások előtt, vagy hát a várható választások előtt a miniszterelnök olyan kampányüzemmódba kapcsolt, ami egészen példátlan, tehát valami óriási baj kell, hogy legyen, hogyha úgy érzik ők hárman, hogy a miniszterelnökkel az élen kell neki támadni önnek, aki még a nevét is nyilván csak bitorolja, és mindenféle rágalmazó, becsmérlő neveket aggatnak őre, és nem magyarnak, és hazárulónak tartják, szóval tényleg mindennek el van mondva, bizonyára hozzászokott már ehhez. De nekem azt tűnik föl, hogy ez olyan, mintha most vasárnap már választás lenne.
Hát, hogyha ez nagyon intenzív, ez a kampány a Fidesz részéről, akkor nagyon nagy bajban vannak. Ugye én mondtam, hogy ez inkább egy olyan országbujkálás, mint a miniszterelnök csinálni, nem országjárás, és aztán eddig három rendezvényen jelent meg három hét alatt, én ennyi idő alatt, mondjuk három óra alatt jelentem meg a három hetes országjárásom során, de hát nyilván nem vagyunk egykorúak és egyformák, úgyhogy nem hiszem, hogy ez annyira intenzív lenne. Hát persze, minden lépésükkel bizonyítják egyébként, hogy óriási bajban vannak, és olyan ez, mint a futóhomok, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre, örvény. Tehát, hogy az ember minél inkább kapálózik, annál inkább csúszik le, annál inkább csinál hibákat. Ugye ahhoz, hogy kell egyfajta önuralom, meg magabiztosság, meg ugye az igazság birtokában kell lenni. Jó, hogyha az ember nem követett bűncselekményeket, az ember tudja, hogyha örvénybe kerül, akkor egy módon szabadulhat belőle, hogyha kitart és összegubózódik, és megvárja, még leére az örvény a folyó aljára, és onnan elrúgja magát egy irányba, egy határozott mozdulattal. Na most ők nem ezt csinálják, hanem kapálóznak össze-vissza, és persze hát használnak mindenféle nemtelen eszközt, és egészen elképesztő szavak és mondatok hagyják el a miniszterelnök száját is, amit nyilván nem hagyhatná el egy miniszterelnök száját. Tehát amit tegnap például mondott, hogy a tiszások, és ugye hát mondhatjuk, hogy ezzel a magyarok többsége úgy vannak benne a nemzetben, mint a Balsors a himnuszba. Én azt hiszem, hogy ilyet nem mondhat az ország vezetője, tehát nem lehet olyan ember az országunk vezetője, aki az ország bármely részét, vagy bármelyik társadalmi csoportját nem tartja elég jó magyarnak.
És mélyen megsérti, hát ennél durvább sértés tényleg kevés van.
Tegnap igen, ezzel a miniszterelnök Orbán Viktorról a fél országot megsértette, megfenyegette, megbélyegezte, és hát én csak annyit tudok tenni, hogy innen is az ózatnak a soraival üzenek neki, és válaszolok, hogy még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez 100 000 kajakán. És tényleg mi a Tiszánál egy teljesen másfajta országot szeretnénk, és a magyar társadalomnak a jelentős többsége egy másfajta országot. Egy olyan országot, ahol a véleménykülönbségek ellenére sem kérdőjelezheti meg soha senki a másiknak a hazaszeretetét vagy a magyarságát. Úgyhogy én azt tudom üzenni a miniszterelnöknek, hogy Isten áld meg a magyar, és higgy el, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz út, és ezzel nem fognak előrébb kerülni, nem fognak győztes pozícióba kerülni, ezzel csak maguk alatt vágják a fát, ami persze az országnak nem rossz hosszú távon, viszont szerintem nagyon-nagyon rosszat tesz az ország közhangulatának, még nagyobb megosztottsághoz vezet, de valószínűleg egyébként ez a taktika részükről, mert olyan szinten vannak elkeseredve és reménytelen állapotban, hogy már semmi sem drága nekik ez sem.
Utolsó kérdésem, nem tart attól a miniszterelnök szavait hallva, hogy Orbán valamilyen végső kétségbeesésében kirángatja az országot az Európai Unióba?
Nem, ez is egy hangulatkeltés, ezt nem tudja megtenni szerencsére, tehát azért ilyen jogosítvány a magyar miniszterelnök nincs, és nem is lehet. És szerintem erre nagyon jó volt, erre is sok minden mellett a nemzet hangja népszavazásunk, ahol még engem is meglepett az elképesztően elsöprő arány, 99% körül volt az igenek aránya az uniós tagságra és a NATO tagságra. Én azt gondolom, hogy bárhogyan is vergődhetnek, ők még elmehetnek Várhova, Csádba, az Uralon túrra, Kaliningrádba, még szabadon, de mi itten maradunk, és a magyarok egy nagyon határozott hanggal azt mondták, hogy ők az országunk helye Európában volt, van és lesz.
Köszönöm szépen Magyar Péternek, a Tisza párt elnökének, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Kovács István vagyok. A múlt héten Halótás Jánossal beszélgetés során fölmerült, hogy az ATV egy jobbratolódás fog bekövetkezni a hídgyülekezete vezetője Németh Sándoron keresztül, a kormány olyan műsor politikát fog rájuk erőltetni, ami sajnálatos lenne. Én pillanatnyilag nem érzem még ezt a jobbra tolódást, és ennek legjobb példája volt hétfőn az ATV-ben, az Aktuál című műsorban a pápára való megemlékezés, ahova olyan személyeket hívtak meg, mint Kodász András, a melegsége miatt babságból kilépett katolikus papot, vagy a Szentlélek magazinnak a főszerkesztőjét, Csőnyi Szilárdot, és a Gólem Színház igazgatóját, Borula András. És ők pont azok miatt, a cselekedetei miatt és nyilatkozatai miatt dicsérték a pápát, amire a Fidesz azt mondja, hogy bolond, demens, vén ember.
De már bocsánatot kért miatt a Bayer Zsolt. De már emiatt bocsánatot kért Bayer Zsolt, hogy ez helytelen volt, igen. Rosszul ítélte meg.
Pontosan a pápa miatt hergelés folytán lehetett szerepe abban is, hogy ma egy őrült ember megtámadta a templomban Magyar Péter, úgyhogy ezek a hiába van visszavonva, a Fidesz szavazókban élnek ezek a
igen, nézze, lehet, hogy Palotás János információi végül is nem válnak valósággá, de azért ezt az elmúlt 10-15 évben lehetett látni, hogy az ATV bizonyos esetekben, bizonyos műsorokban, bizonyos munkatársai révén, vagy bizonyos munkatársaitól megszabadulva közeledik a kormányhoz. Ez nem azt jelenti, hogy feladja a kvázi ellenzéki alapállását, hanem, hogy itt vagy ott engedményeket tesz. Nyilván a kormány nem is várja azt, hogy kormánypárti legyen, mert azzal az ATV elveszíteni a közönségét. Az emberek nem azért nézik, hogy kormánypárti propagandát halljanak, lássanak, hanem azért, mert úgy gondolják, itt megszólalhatnak ellenzékiek, vagy másként gondolkodók, itt bírálni lehet a kormányzatot, és talán kevésbé tűnik föl, hogyha ha néha valamiért ez mégsem úgy következik be, ahogy várnák. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy ez egy abszolút átállás lesz a kormány oldalra, de hogy volt már ilyen mozgás, és hogy látni is lehetett ennek a hátterét, hogy a kormány a hídgyülekezetével olyan kapcsolatot épített ki, amivel lehet nyilván nyomást gyakorolni rájuk.
Igen, valaki reagálva a Palotás János nyilatkozatára azt mondta, hogy igen, mert a ATV-be behívnak ellenzéki politikusokat is. Hát pont ez egy nagyszerű dolog, amikor a Csat című műsorban ütköztetik a véleményeket. Tehát egy kiegyensúlyozottságot jelent. Egri Viktor, a műsorvezető, nagyszerűen tudja kezelni a dolgokat, és általában az ellenzéki képviselők javára tereli a dolgokat, úgyhogy én ezt egy nagyon jó dolognak tartom.
Igen, önmagában azzal sincs baj, hogyha behívnak akár a kormánytól valakit, vagy kormánypárti véleményen lévőket, akár újságírókat, akár másokat, hiszen egy normális orgánumban, egy normális televízióban miért ne lehetne, még ha az alapbeállítottsága nem is kormánypárti. Tehát nem ezzel van baj, akkor van baj, hogyha úgy tesznek, mintha, de valójában mondjuk meghívnak egy minisztert, és érdekes módon nagyon, nagyon szőrmentén teszik föl a kérdéseiket, mert nem azért, mert az újságíró így szeretné, hanem az ember azt feltételezi, hogy hát talán szóltak, hogy ne legyél olyan kemény, vagy ezt ne hozd elő, erről talán inkább nem kéne beszélni, vagy ne úgy. Szóval az ember nem tudja, ezt legfőjebb érzi, és Palotás Jánosnak nem tudom mennyire konkrétak az információi.
Nekem információim nincsenek, egyelőre nem érzem ezt a nyomást.
És hát nincs olyan televízió, amelyik be tudna lépni a helyére. Ez egy másik kérdés.
Joggal haragszunk érte, hogy elvették a rádiófrekvenciánkat, de ezen felül kell emelkedni, és el kell fogadni, hogy az ATV-nél igen, most pillanatnyilag nem találunk jobbat, amit érdemes megnézni.
Na, persze, és senkit nem bíztatok arra, hogy akkor ne is nézze az ATV-t, mert így van ott sok értelmes szabad, beszélgetés, természetesen nyugodtan lehet nézni, meg akár azt is, amikor ATV-s munkatárs az Indexnek dolgozik, és ott készít videóinterjúkat, abban is hát lehet jó. Tudjuk, hogy az Index már a Fidesz érdekköre teljesen, de ettől még a mai Indexben is lehet értelmes és normális cikkeket olvasni, és aztán olyanokat is, amelyekről leri, hogy hát ezt gyakorlatilag kérték, vagy megüzenték a Rogánék, hogy ezt kéne. De hát ilyen a magyar nyilvánosság, ne tegyünk úgy, mintha erről nem tudnánk, de azért nem kell sommásan mindent elutasítani. Ha az Indexben megjelenik értelmes, tájékoztató, akár bizonyos dolgokra fényderítő cikk, akkor ott jelent meg, rendben van. Ha teljesítik a dolgukat, a kötelességüket, akkor rendben van.
Köszönöm. Értem, egyetértek, és köszönöm
szépen. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Lehetőséget, viszont hallásra.
A telefonnál pedig Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, minden Györgyöt köszöntök.
Szóval önnek is szép névnapot. Én már kaptam egy-két jó kívánságot.
Igen, ez ilyenkor elő szokott jönni, mi sárkányülő formációban jelenünk meg.
Igen.
És a rendőrségnek is ez a napja, úgyhogy itt az ideje, hogy
igen, ölni nem szép dolog, sőt halálos bűn, de a sárkány az egy kivétel talán, a sárkány szabad.
És a marhákat is azt hiszem ilyenkor szokták kiengedni.
Igen, igen, sok minden fűződik Szent György napjához, ez igaz.
Hány lábúak? Na mindegy, hagyjuk ezt, igen, tessék csak.
Igen, mondani. Szóval azzal gyanúsítják, nem, még nem is gyanúsítják, csak azt kezdték el terjeszteni, és most már nem csak terjeszteni, hogy a Nemzeti Bank kérdéseket tett föl Magyar Péternek, amiben az van, vagy ami mögött az van, hogy netán benfentes kereskedést folytatott a birtokában lévő részvényekkel, különböző tranzakciókkal, olyan részvényeket adott el, illetve olyanokat vett, amelyekről előre tudta, hogy az értékük lemegy, vagy éppen fölmegy, és ezért aztán nagy nyereségre tett szert, mert olyasmit tudott, ami az egyébként átlag polgár számára, az átlag tőzsdéző számára nem volt, nem lehetett ismert. Tudjuk, hogy ez egy bűncselekmény, azt is tudjuk, vagy feltételezzük, hogy ezzel óriási pénzeket lehetett keresni. Fél órával ezelőtt beszéltem Magyar Péterről, azt mondta, hogy ő hosszú ideig kereskedett különböző részvényekkel. Végeredményben azt mondja, nullszaldós volt, hogy néhány milliót keresett, volt, hogy néhány milliót vesztett, de hát konkrétan nem tudjuk, hogy éppen az, amit a Magyar Nemzeti Bank most vizsgál, az hogyan zajlott, mint zajlott, mikor lehet valakire rábizonyítani, hogy elköveti a benfentes kereskedés büntettét.
A kérdés nagyon precízen tetszett megfogalmazni, mert a bizonyítás itt az alap. Az, hogy a Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárás keretei között vizsgálódik, még semmi kirevné valót nem találok. De hogy ennek büntetőjogi relevanciája lenne, az meglátásom szerint külön kérdés. Mert valóban létezik a büntető törvénykönyvnek ilyen tényállása, hogy benfentes kereskedelem, csak ennek a törvényi tényállásnak a megvalósulásához nagyon fontos dologra van szükség. A benfentes információ felhasználásával kell az ügyleteket megkötni. Na most aztán itt van a lényeg, amit ön mondott. Ki tudja azt bizonyítani, hogy Magyar Péter vagy akárki bárki benfentes információ felhasználásával hajtott végre bármikor, bármilyen összeg vonatkozásában ügyletkötéseket. Ha ez bizonyítható, hogy benfentes információ felhasználásával történt, akkor elméletileg beütközhet a BTK-ba alapesetben, ezért ad a magyar törvény 3 éves szabadságvesztés lehetőséget is, sőt, minősített esete is van ennek a cselekménynek, ha megvalósulna, 5 évig terjedő szabadságvesztésre büntethető az, aki olyan helyzetben van, magyarul tisztségviselő egy ilyen pénzintézetnél, vagy pedig meghaladja az ügylet az 50 millió forintot. Na most Magyar Péter vonatkozásában ugye azt is ismerhetjük, hogy abban az időszakban az Opusszal szoros összefüggésben lévő Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Magyar Bankholding ZRT-nek volt a felügyelőbizottsági tagja. Na most aztán, hogy ez mi következik ebből, hogy ő ebből láthatta azt, hogy tőzsdezárásnál más lesz a pénzügyi helyzet, mint ami tőzsdenyitásnál van, ezt én meg nem mondom senkinek. De ha ezt tudja, a büntetőeljárás kereték között majd az ügyészség esetleg vádemelésnél bizonyítani, ez egy nagy kérdés. Tehát visszatérve az alapvetésre, azt tudom mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeti eljárással összefüggésben bármit megtehet. Uh-huh. De hogy ennek büntetőjogi relevanciája lenne, az nagyon kérdéses, mert a bennfentes információnak a felhasználásának okozati kapcsolatban kell lennie az ügyletkötéssel. Hát, hogy ez hogy sikerül bizonyítani, ezt nem tudom megmondani.
Értem, értem. Tehát körülbelül úgy képzeljük ezt el, hogy ezek az Opus részvények, ugye ez Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozik. Ha Mészáros Lőrinc megsukta volna Magyar Péternek, hogy ezt is ezt csináljuk, most adj el, és majd, vagy most vegyél, és akkor adj el, vagy most adj el, és akkor vegyél, akkor ahhoz az kellene, hogy Mészáros Lőrinc ezt vallja az eljáró szerveknél, hogy én kérem szépen megsuktam ennek a Péternek, de nem azért, hogy vegyem vagy eladjon, hanem csak hát elkövettem ezt, de ez nem valószínű, hogy ilyet megcsinált, az se valószínű, hogy bevallaná, ha megcsinálta. A másik lehetőség meg az, hogy mint az MHB felügyelő bizottságának tagja, esetleg létezne egy olyan jegyzőkönyv felügyelő bizottsági ülésekről, hogy kérem szépen ott megtárgyalták azt, hogy ilyen és ilyen részvénypiaci tranzakció vagy mozgás lesz, ezt és ezt fogjuk csinálni, és erre készüljenek föl. Tehát, hogyha erre vonatkozóan volna írásos bizonyíték, hogy mint felügyelő bizottsági tag, ő neki tudomása lehetett arról, hogy ez is ez következik. Körülbelül így képzeljük el a lehetséges bizonyítékokat?
Hát nem tudom megmondani, mert hát a bizonyítás az szabad, és nem feltétlenül írásbelihez kötött, ez akár tanúvallomásokkal, akár közvetítőkkel is lebonyolítható egy ilyen eljárás, és meghatározható, hogy tudhatta, vagy nem tudhatta, ennek felhasználásával tette, amit tett, vagy ennek ismerete nélkül tette, egyszerűen csak ügyes volt, és öntől hallottam az előbb, hogy maga Magyar Péter is azt mondta, hogy igen, ő tőzsdézett egy időben, és körülbelül nullszallóra végződött, lehet, hogy ügyes volt, és akkor ezt megérezte. De hogyha kapott, vagy szerzett, vagy hozzáfért ilyen bennfentes információhoz, akkor annak a meglétét, felhasználását, azt bizonyítani kell, nem elég feltételezni. Ez a dolog lényege. És még egyszer mondom, ez a másik kérdés egyébként, ami engem különösen izgat, hogy itt van 23 kérdés, ugye?
Állítólag igen.
Föltették Magyar Péternek, aki ezen fölháborodott, de ezt tegyük félre, ez egy másik történet.
Igen, igen.
23 kérdés az, hogy került ki a nyilvánosságra?
Odaadták, gondolom, az Indexnek, hogy hát csináljátok vele, amit akartok. Hát mit csinál vele egy újság? Közli.
Jó, de és kiadja oda neki Magyar Péter?
Ja. Hát mondjuk a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát akkor itt, akkor kérem szépen, itt is kereshetünk valamilyen jogellenes magatartást, mert ezt úgy hívjuk, hogy banktitok, ugye? Az én tőzsdei ügyleteimről szóló beszámolókat nem szoktuk nyilvánossá tenni, ezek nem közérdekű adatok. Jelentem önnek, Bolgár úr, kérem, hogy ezek személyes adatok, és a személyes adatokkal visszaél az, aki ezeket nyilvánosságra hozza. Hát ez is egy önálló vétség. Uh-huh. Hát nem kellene itt egymást kapargatni a vonatkozásban, mert mindenhol találunk valamilyen turpisságot.
Igen. Mi a mondjuk a saját ügyvédi jogi tapasztalatai alapján a benyomása erről? Tudom, hogy egy jogászt, egy ügyvédet erről kérdezni, hogy mi a benyomása, az nem túl elegáns kérdés, mert ön mégiscsak a tényekre kell, hogy koncentráljon, és azok alapján megítéljen egy ügyet, de mégis a politikával is foglalkozik, meg a különböző vádaskodásokkal, nem csak vádakkal, hanem vádaskodásokkal is, hogy ennek nagyobb lehet a füstje, mint a lángja, és lényegében egyre nagyobb füstöt akarnak okozni, hogy lám, ez a gyanús ember, aki mennyi pénzt szerezhetett, és különböző kapcsolatai révén bennfentes, tehát elterjed egy, vagy elterjesztenek egy ilyen vagy bizonyítható, vagy nem bizonyítható, feltételezett, megtörtént tranzakciót, vagy tranzakciósorozatot, és akkor ezzel már önmagában nyernek, függetlenül attól, hogy később ebből az ügyből lesz-e valami, vagy sem.
Hát a benyomásom az, hogy feketítésre alkalmas lehet.
Aha.
Mert az emberekben is fölvetődik az a kérdés, hogy miért pont ő, hogy jutott ahhoz, amihez jutott, és igaz-e ez, vagy nem igaz-e, tehát kételyeket lehet kelteni. A karaktergyilkosságnak sok változata van, azt látom, hogy a jelenlegi hatalom most már komolyan veszi Magyar Pétert és a mögött álló embereket, és tart attól, hogy esetleg a választásokat elveszítik. Ezek után megpróbálkoznak sok-sok lehetőséggel, hogy lehetne Magyar Pétert, hogy így mondjam, partvonalon kívülre helyezni. Voltak már erre kísérletek, csak mint láthattuk elég jelentős mértékben, teflon jelleggel védekezik Magyar Péter, és lepattannak ezek a támadások. De ezeket én ugyanabban a sorba helyezem el, mint amikor a feleség, meg a barátnő, meg a szórakozóan való megjelenés, ezeket mind-mind felnagyítják, és megpróbálnak belőle előnyt kovácsolni, ami elsősorban politikai értelemben jelentkezik, de a jogot is sajnos, ez a legnagyobb problémám, felhasználják erre a célra, de hogyha alapot teremthetnek, akkor valószínűsítem, hogy ezzel élni fognak. Tehát a benyomásom az, hogy ez a Magyar Péter ellehetetlenítése, lejáratása célját szolgálhatja, de hogy mi van mögötte? Meghúzódik-e a Nemzeti Bank vizsgálaton kívül büntetőeljárás alapot adó alap? Ezt én meg nem mondom, de az biztos vagyok benne, hogy van erre szándék és kísérlet, hogy őt valamilyen formában továbbra is befeketíthessék, ellehetetleníthessék, hiteltelenítessék. Ez nem áll távol, meglátásom szerint a jelenlegi hatalomtól.
Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek, minden jót, viszont hallásra.
Én is minden jót kívánok.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, József Árpád vagyok.
Hallgatom.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kapcsán már egyszer-kétszer volt alkalmam megszólalni a rádiójukban, és sajnálata hallottam ma reggel 6-tól, még délben is, lehet, hogy azután délután is, mert ezt a kettőt hírt hallottam, a Lánszky Regő államtitkár tájékoztatásának egyoldalú, vagy hát ismertetését, amire nem volt semmi reakcióra lehetősége, legalábbis eddigiekben azoknak az embereknek, akik mondjam, azt küzdenek ez ellen az értelmetlenül gigaprojekt ellen. Nem tudom, hogy Pikó polgármester úrnak esetleg volt-e lehetősége megszólalni, de szeretnénk a rádió felé jelezni, amelyik eddig ugye hát ismertette a másik oldal véleményét, meglátásait is, a civilekét, meg az önkormányzatét. És hát én ezért telefonáltam be a rádióba, nem azért, hogy most az ön műsorában beszéljek, de szívesen elmondtam ezt, amit eddig, vagy hát esetleg részletesebben is ezzel kapcsolatos álláspontunk.
Nem tudom, vagy nem emlékszem rá, hogy a híreinkben kitértünk-e erre, de Pikó András, ugye polgármester, a Facebookján reagált erre a Lánszky Regő államtitkári sajtótájékoztatóra, ahol arról beszéltek, hogy hát elfogadták a helyi önkormányzat több kérését, 30%-kal olcsóbbra tervezték át a Pázmány kampuszt, szóval Pikó ezt nem hagyta szó nélkül, és többek között szóvá tette, hogy a kormány egyáltalán nem tárgyalta a helyiekkel, nem volt társadalmi egyeztetés, illetve ezt nem a kormány szervezte, hanem ők, az önkormányzat, és hogy az egész változtatás az nem valami egyeztetés és a helyiek meghallgatásának a következménye, eredménye, hanem egyszerűen nincs pénze a kormánynak. Gyakorlatilag ezért kezdték lefaragni ezt a monstruózus tervet.
Így van, és ez az, amit a Piko úr leírt, amit mi is elmondtunk már több helyütt, illetve hát amikor mi leírjuk a saját Facebook oldalunkra, vagy a Piko úr lényegesen látogatott, de mégse annyira ismert Facebook oldalára, ehhez képest most örülök neki, hogy akkor erre lehetőség volt, hogy ön a sokkal hallgatottabb műsorában ezt elmondta, és akkor hangsúlyozottan nem a Lánszky úrnak az álláspontját, hanem mondjam azt az igazat mondók álláspontját csak így röviden megismételve. Tehát itt a társadalmi egyeztetés az annyi volt, hogy leültünk párszor velük, de amit elmondtunk és kértünk, hogy vegyék figyelembe a lakosság érdekeit, ehhez képest ugye tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy akinek nem tetszik, az elköltözhet, nem pont ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege, hogy mi ezeket a lakásokat megvásárolhatnák, amely lakások a mi otthonaink egyébként, kicsit máshogy állunk hozzá, mint a kormány. Úgyhogy ezt szerettem volna hangsúlyozni, meg esetleg azt, hogy már gondoltam arra is, és a kollégákkal, mondjam így a küzdőtársakkal megosztottam, hogy például a Pollák Mihály téren egyszer kijöhetne egy élőadásra a rádió, ugye ott volt valamikor a rádió, a Magyar Rádió, most legyen ott a Klubrádió, ha a hatházékat kitiltják a hídról, akkor esetleg oda jöhetnének egy nagy ülésre, a rádióerő tudósíthatna, több dolog elhangozhatna, minden olyasmi, ami a magyar embereket erősen bántja, hogy más kifejezést ne használjak, és akkor ebből lehetne egy komolyabb rádióműsor, egy olyan komoly ellenzéki megmozdulás, amit ugye most más út a hidakon megpróbál a kormány megakadályozni.
Jó ötlet, szólok is Rózsa Péter kollégámnak, aki ilyen kérdésekbe bele szokta ásni magát, és hát ő is régi rádiós, ő is onnét jön, úgyhogy ezt érdemes volna megcsinálni, de tényleg egy abszurdum, ahogy a kormány előadja magát, az embernek tényleg nem tudom eldönteni, hogy sírjak-e vagy nevessek, de hogy az építészeti államtitkár és országos főépítész közli, hogy igen, 30%-kal olcsóbb lesz, 200 milliárd helyett 137 milliárdba csak, bődületes összegek, notabene 137 milliárd ez a csökkentett összeg, és nagyobb zöld felület, és kisebb lett az épület, mire a Piko megírja, hogy nem lett kisebb, csak minimálisan, és hogy nem csinálják meg a föld alá tervezett tornacsarnokot, meg a mélygarást, eleve, azt írja Piko, ez egy életszerűtlen és abszurdan drága építmény vagy terv lett volna, szóval az egész úgy megy, mintha, szóval az egészben ilyen megalomán elképzelések vannak, megcsináljuk ezt is, megcsináljuk azt is, és senkinek a véleménye nem számít. Aztán, amikor kiderül, hogy annyi pénz nincsen, mert a kormány folyamatosan túlköltekezik, akkor ezt úgy állítják be, minthogyha hát tudomásul vettük népünknek, meg a lakóknak a bírálatait, vagy kéréseit, és megfogadtuk, és lám, akkor ennyivel szebb lesz, meg szerényebb lesz, és jobb lesz, és mindenki legyen boldog. Szóval ez az álságos hazudozás egészen elképesztő.
Így van, ahogy ön mondja, gyakorlatilag a legdrágább műszaki építészeti részeket vették ki a projektből, nem véletlenül ugye a pénzhiány miatt, és a legkockázatosabbakat is ezzel együtt. Más ne mondjak, a metróvonal ott megy el az alatt, ahol a mínusz 14 méter szintről indították volna az építését a sportcsarnok, a mélybesülyeztett sportcsarnoknak, és itt a mínusz 25 körül meg megy a metró. Úgyhogy érdekes megfontolások vagy elképzelések voltak ezek, amiktől hál' Isten elálltak, de nem ez volt a mi kérésünk, hanem az az irgalmatlan épülettömeg, ami ott úgymond a paloták feltárása céljából hátrébb húzták oda a lakóházak nyakába, és az eddigi 20 méteres irodaház helyett, amit ugye már elbontottak az elején, ahelyett egy 30 méter magas épülettömeget, egy sokszoros méretű épülettömeget kívánnának oda építeni, anélkül, hogy ugye az érdemi tárgyalása és észrevételek, szakmai észrevételeket figyelembe vették volna, és hát ez ellen háborgunk és küzdünk változatlanul, nem adjuk föl ezt.
És hogy akkor visszautaljak az előző betelefonáló hallgató véleményére, hogy és akkor szóba került az Index is, amelyik egyértelműen fideszes tulajdonosi érdekkörbe került, és ez sok helyen, sok nyomban látszik is, de éppen ebben az ügyben, ebben a Pázmány Campus ügyben és Pikó András reagálásában ők adták a legrészletesebb és legalaposabb tájékoztatást a legújabb fejleményekről. Hát ismerjük el, hogyha az Index éppen akár a saját vagy a hozzájuk közel álló kormány közvetett bírálatában is szerepet vállal ilyen módon, hogy tájékoztatja a közvéleményt. Az helyes, az jó, azt ne vegyük el tőlük, mert megteszik legalább. Igen, hát igen, vagy lehet, hogy erre nem terjed ki a kormány propaganda irányítóinak figyelme, majd csak ezután, főleg, hogy megdicsérem, de kulturális ügyekben, vagy például ilyen ügyekben az Index nagyon alapos munkát szokott végezni, úgyhogy ez például oda tartozik.
Köszönöm
szépen, minden jót, viszont hallásra.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Én nagyon rövid leszek, és Orbán Viktor meg Zelenszky lassan leülhetnek tárgyalni. Tudja miért?
Na.
A lakosság cserén. Hát mi ki akarunk lépni az unióból, ők be akarnak lépni, nem kell annyit vacakolni, helyet cserélünk, és akkor megy minden tovább.
Hát ez is tényleg, az ember csak a fejét fogja, hogy amit Orbán is előad ezzel kapcsolatban, és amikor szembesítik, hogy na de hát 3 éve, 2 éve még azt mondta, hogy Ukrajnának ott a helye, sőt Szijjártó minél előbb ott a helye, még felszólítjuk Brüsszelt, mondta, akkor is fel kellett szólítani, hogy ne húzza az időt, hanem minél előbb tegye lehetővé Ukrajna csatlakozását. Hát az akkor volt, ez meg most, akkor az volt az érdekünk, most meg ez az érdekünk. Semmi nem számít. Semmi nem számít, tényleg csak az emberek hűítése és csak a legrövidlátóbb érdekek érvényesítése, ez persze egy hatalmi érdek, tudjuk, de hogy miért lehet megvezetni ennyi embert ezzel, és hogy lehet hűíteni emberek millióit ezzel, ez azért mégis talán.
Szerintem ezzel az ellenzék egy ilyen összehasonlítást, vagy egy ráébresztést csinálhatta tényleg, hogyha most mi helyet cserélnénk, és akkor gondoljuk el, na mi vagyunk Ukrajna, és hogy akkor hol van, és akkor lőnének, az oroszok nem vennék észre, tovább lőnének, mi kétségbe esetten védekeznénk, és akkor mondaná az ellenzék, hogy Viktor, nem akarod a békét, hát miért nem akarod
igen,
a békét?
Hát add meg magad.
Igen, és akkor megvan oldva minden. Oroszok és összevennék az egészet. Szóval szomorú.
De ez is borzasztó, és akkor azt se tudja az ember hova tenni, hogy Trump egyszer csak fölébred otthon, és azt üzenni a Putyinnak, hogy stop, Vladimir. Hát szóval mi a fene ez?
Jó, hát a Putyin azért nem most kezdő, egy valódi diktátor, hát Trump még azért nagyon kezdő, tehát Putyin hülyére vette Trumpot teljesen, és Trump most kezd ráébredni erre.
Igen, és a maga ilyen közösségi médiás eszközeivel próbálja a nagyhatalmi politikát csinálni, hogy stop Vladimir, és akkor azt hiszi, hogy na ettől az orosz elnök majd összecsinálja
magát. Nem
annyira,
tehát rábeszéléssel ez úgy nem fog menni szerintem.
Igen.
De bocsánat, még valamit egy egészen más, csak amikor kirobbant ez a Magyar Nemzeti Bankról ez, hogy hova tűnt ez az 500 milliárd, én valahol voltam, nem otthon, és csak a magyar tévét lehetett ott fogni, az a csomag volt teljesen mindegy, hát este volt, kapcsolgattam, nem tudom, egy műsorra kapcsoltam, a Boros Imre volt a műsorvezető, és tehát ez egy vagy két napra rá volt ez a műsor.
Igen.
Akkor a Nemzeti Bank, és nagyon aktuális volt a műsor, tudja, miről beszéltek?
Nem.
Hogy a Postabank hogy bukott be akkor.
Mindez Boros Imre, aki a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott. Nem most, amikor ez a gyalázat történt, persze, de korábban, tehát onnét jött, ért hozzá. Értem.
Igen, tehát arról beszéltek éppen aktuálisan, hogy a Postabank az micsoda galátságok voltak, meg csalások voltak ott. Jó, nem néztem végig a műsor, tehát lehet, hogy beszélték a mostan, de nem hiszem, hogy a mostani Nemzeti Bankról is beszéltek volna.
Nem, az a probléma ezzel is, hogy miközben itt az Állami Számvevőszék elnöke egy friss interjúban elmondta, hát ő is Nemzeti Banki alelnök volt, amikor mindez történt, de ugorjunk, most elmondta, hogy hát az nem igaz, hogy 5 vagy 600 milliárd forint elveszett, hát nem, hát maximum 150-200, mindössze 150-200.
Hát
ez így egész más. Tényleg az ember sír már ezen, hogy mit adnak el.
De végig lehetett tudni, amikor elveszi a közpénz jellegét valami, azt lehet tudni, hogy az lopás.
Ezt lopták.
Tehát kezdetétől kezdve lehetett tudni, hogy most ez, hogy miért lett ez ennyire hirtelennyébe valakinek valami.
Hát én is ezen gondolkodom. Legutóbb arra jutottam, még egy múlt heti műsorunkban ebben a hetes stúdióban,
hogy
szerintem Orbán Viktorban kell keresni mindennek a nyitját, már csak azért
persze,
is,
persze.
Mert mindenben ő dönt természetesen, abszolút. Ez pedig egy óriási ügy, és ő nem bírta elviselni azt a kritikát, amit Matolcsitól kapott.
De miért kezdett el a Matolcsi kritikát fogalmazni meg? Mi volt neki ebbe a...
Igen, hát még az is lehet, ezekben nem látunk már bele, az is lehet, hogy közben, amikor ezeket a gyanús ügyeket csinálták, és egyre inkább szervezték ki a Matolcsi családhoz, a fiúhoz, meg a barátaihoz, a vagyont és annak kezelését, akkor esetleg az Orbánhoz közelebb álló kör elkezdett zsörtölődni, hogy hát azért nem erről volt szó. Hát azért van egy másik nagy ingatlanos csoport, a Tiborcz Istváné. És akkor egyszer csak megjelenik egy konkurencia.
Igen.
Ugye? Hát könnyen lehet, hogy ott volt valami.
Igen, amikor kérdezik ugye azt is, hogy Simicska, meg Orbán mint vezető, vagy most tárgyaljuk, hogy Matolcsi, meg, és akkor ott van egyébként a kézzelfek, hát a pénzen.
Igen.
Hát nem kell nagyon túl gondolni ezt, mint a mafia vezérek, ugye a pénzen összevesznek, hát igen.
Igen, de hogy Orbán adta meg erre az engedélyt, hogy na most akkor vegyétek ezt elő, és akkor itt van ez az egyébként már régóta kész állami számvevőszéki jelentés, arra is nyilván tőlük kapta az utasítást, tehát a Nemzeti Bank volt alelnöke magától biztos, hogy nem fogja utasítani az állami számvevőszéket, hogy vizsgáljuk meg azt az időszakot, amikor én még ott voltam, ugyan már. Ugye nem is azt vizsgálták, hanem egy későbbi időpontot, tehát nem a kezdetét, ahogy arról azért hallgassunk szép csendben, akkor még csak a közpénz jellegét vesztette el az egész pénz. Na szóval tényleg, ami itt folyik, valaha erre lesz-e igazi rálátásunk, igazi információink, mikor kezdenek el az igazi benfentesek beszélni, miről lesz papír, miről
biztos,
lesz dokumentum.
Biztos, lesz ilyen, de biztos hogy az nem lesz. Most, az is biztos. Lehet, hogy 20-30 év múlva ezek mind lesznek, erről szó, hogy aztán akkor kit fog érdekelni, vagy hogy lesz?
Hát akkor már kevésbé lesz érdekes, de most
de
nagyon
hát most
érdekes lenne.
Azért fogják tartani, ameddig csak tudja.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok.
Nagy tisztelettel, kedves Bolgár úr. Hát ennél szefelütésen nem is válaszolhatnék. Most van. Most ez a pillanat.
Na.
Tisztelettel. Mikor kezdenek el beszélni? Tessék, most már rámentem ismét a YouTube-ra. Az ATV csatornáján van fent ez a bizonyos Pilis-Vörösvári csodabeszéd. Tessék elképzelni, mostanáig 10-valány óra alatt 7800-an nézték meg. Pedig ez az új őszödi beszéd. Tisztelettel nekem először végignézvén hát a Majkának a klipje jutott eszembe, amikor ugye a hátsó hang mondja, hogy vedd be ezt a tablettát, mert szükség van arra, hogy a nép minden. És szerintem Orbán bevette. Tessék megnézni, a váratlan vendég, akinek mind a ketten örülnek, a fiától is mondja, hogy micsoda véletlen meglepetés, és 48 perces műsort ad elő YouTube.
Igen.
48 perc.
Igen, igen. Az is érdekes volt, láttam egy felvételt, talán a 24.hu készítette, az ő riporterük egyébként egy percre meg is tudta állítani kifelé menet Orbán Viktort, de befelé menet, ahogy Orbán és a testőrei körében, persze, hát azért nem testőrek nélkül jött. Nem látta?
Látom az ATV-nél.
Igen.
Tényleg, hogy vélet, és hoznak neki
egy szék. Igen, és akkor hátulról bejön, és ott áll egy tömeg, tényleg ekkor.
Aztán később mondta, hát hallod, a miniszter urat hiatott, ott hátul pipiskedtem már, hogy mikor jelentett, de hall, Jézus, anyám, medve, anyám, de nem az a lényeg, kedves szerkesztő úr, és Isten értesen én napján, kedves
gyerek,
hogy nem az, hogy megrendezett, hát azt mondjuk nyilván a leghülyébb is hallhatja, de hogy az, hogy tényleg bevehetett egy tablettát, mert nem volt papír a kezébe, egyszer kezdett el az asztalon lapozgatni, amikor a rendszer mondta, hogy akkor egy pár kérdést a nép által, ha szabadna. És akkor Orbán lapozott a füzetében, azt látni. Egyébként fejből mondta.
Na de hát van és feje, azt,
pont
tudjuk.
Olyan volt, mint a Majkánál, amikor a Samesz megőrül, hogy miket mond el.
Aha.
Hát most komolyan, Bolgárul kiírtam. Nem a távozás, az EU csatlakozása azt mondja. Én nem azért vagyok, bocsánat, Magyarország nem azért van az Unióban, és én nem azért szavaztam az Európai Unió tagságra, hogy bent legyek, vagy hogy Magyarország bent legyen, most jön a lényeg, hanem azért, mert meggyőződésem volt, hogy az a magyarok érdeke, hogy bent legyünk. Jézus kúrói, tehát erre már egy elmeorvos komoly diagnózist állítana föl. És ez megy 48 percet
minden,
keresztül.
Minden én jól veszi.
És akkor azt mondja Magyar Péterre, kaparjuk meg a felszínt, ez ugyanaz. Hát ilyen volt már DK, Momentum, ilyen volt. Tehát ez az ember egy új világba került mentálisan.
De miért követi őt még mindig annyi ember ebbe az ezért, új tisztelete, világba?
Hát ezért, Bolgár úr, hát már most úgy beszél az ukrán háborúról, nem egyszer, nem ötször mondja, a vesztes háború.
Igen, persze.
Tehát ezek a nyomorultak még ott lövik egymást, meg azt se tudják, mi lesz, hogy lesz. De ő már azt mondta, ez egy vesztes háború.
Hát ezt egy jó ideje mondja természetesen, és nem véletlenül mondta hűfegyverhordozója a másik Orbán ezelőtt egy fél évvel, hogy hát miért nem adták meg magukat? Miért kezdte el ezt a háborút a Zelenszky, ahelyett, hogy elfogadta volna, amit el
hát
kellett fogadni?
Hát
persze.
De ugyanakkor meg tisztelettel tessék olyan kedves lenni bárkinek, komolyan mondom, ez legyen egy kicsit tananya. Tehát ez egy tényleg egy coming out. Az ember papír nélkül bele a patekunkba elmondja, amit minden kormány, valószínűleg ugyanezt mondja, akkor ezt nem írták meg neki ezt a szöveget. Ez neki fejből jött.
Belülről, persze.
Itt lássuk az igazi tükröt, ugye a tükröm, mondd meg nekem ki a legszebbe vidéken, ő ezt látja magába, és ezt lement Pilisvörösváron 80 fideszes elé elmondani. Mert ez volt a közönsége.
Igen.
És én azt gondolom, hogy nem elég, hogy 6008. Tessék mindenkinek megnézni. Ő ezt gondolja, így éli meg a világot. Ezzel kell nekünk szembe menni. Ő az ellenzéke azt mondja, hogy ilyen Péter is már ilyen volt, hát megkaparjuk azt, hát ez volt már DK mellé. Ez ő, lássuk, hogy kivel kell szembe szavaznunk.
Így van.
A fülkébe majd.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Legjobbakat.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Tessék, hallgatom.
István vagyok.
Igen. Hallgatom önt.
Hallgat. Mostanában hallom azt a szöveget, hogy ha kilépünk az EU-ból, azt nagyon alaposan meg kell fontolni, átgondolni, és itt, hogy mikor a legjobb kilépni. Tehát ha kilépünk, vagy nem, az már nem is kérdés, hogy mikor a legjobb. Ez a körülbelül olyan szintű morfondírozás, hogy én is ülök itt a szobába, és meditálok magamba, hogy hát a szomszéd Marcsával a tegnap nagyon jót keféltem, itt is hagyom a családomat. Mert ez a szempont, hogy most éppen ez a jó.
Hát, az összehasonlítás nem biztos, hogy tökéletes, de a lényeg az, hogy a legdurvább és a legnyilvánvalóbb saját hatalmi érdekei miatt léptetné ki vagy be az országot. Abszolút
igen,
ez mozgatja.
És én azt mondom, hogy ilyen döntést, hogy a Európába maradok, vagy nem maradok, kiszállok, ezt államférfiúi bölcsességgel kell eldönteni, és nem egy évre, meg hogy tegnap jó volt, meg holnap ez még jó lesz, ezer évre kell dönteni, mint ahogy volt egy államférfi ezer évvel ezelőtt, aki ezt eldöntötte. Mi volt a szempont? Az, hogy a környezet körülvevő népekkel együtt kell nekünk élni.
Így van.
Nem és akkor ők... mindenkivel, és egy-kettővel lehet, de mi általában együtt kell velük élni.
És az egész arra megy ki most éppen, hogy hát ha az ukránokat beengedik, akkor az nekünk nyilvánvalóan árt, vagyis ha az ukránok bejönnek, akkor nekünk kinn a helyünk. De hát arról nem beszélve, hogy ez micsoda aljas, és micsoda uszító, és tartalmilag nem is igaz feltételezés, hogy amikor ők belépnek, akkor nekünk rosszabb lesz, de hát akkor is Magyarországnak itt a helye, és Ukrajna akkor is a szomszédunk marad, és nekünk az az érdekünk, hogy a szomszédainkkal jóban legyünk, keleten, nyugaton, mindenhol.
És ezer évre kell gondolkodni.
Így van.
Nem a holnapra, meg majd mikor lesz a legjobb, holnap délután, vagy mit tudom én mikor. Hát nincs ilyen. Egy hosszú távú döntés kell. Nem véletlenül, hogy van olyan nemzet, vagy nemzetség, nem tudom minek hívjam, akinek a világ majd minden országában van kisebb-nagyobb csoportja, de országuk nincs, mert egyszerűen tovább mennek, nem érdekli őket. Nekünk meg van nemzetünk, amiért vért adtunk, meg megküzdöttünk.
Igen, de hát, hogy hogy akarja rángatni kibe Orbán ezt az országot, ezt a nemzetet, az tényleg egészen cinikus. És az ember azt nem érti, hogy nem veszik észre ezt az átlag emberek, hogy miért hisznek neki, mint hogyha ő volna az, aki megvédeni a magyart mindenféle fenyegetéstől, miközben éppen kiteszi ezeknek.
A saját érdekeit nézi, ez meg az.
Igen, hihetetlen.
A saját nemzetsége mondja róla.
Igen. Nem érti az ember, hogy nem lepleződött le, mit tud ez az ember, hogy ne bukjon le.
Hűíteni tudja az embereket, ez kétségtelen, és rendkívül aljas is. Hogyhogy...
Nem tudom tényleg, hogy mi a titka. Sok képessége van, az biztos. Az emberek áltatása, félrevezetése természetesen, meg hogy különböző rétegeknek különböző gesztusokat tesz, például a nyugdíjasoknak, mintha ő találta volna ki a 13. havi nyugdíjat, amit a szocialisták találtak ki, vezettek be, kénytelenek voltak felfüggeszteni, majd Orbánék tizenvalahány évig nem adták vissza, de aztán a 22-es választás előtt, ja, hát itt van ez, és akkor visszaadjuk, és onnantól kezdve már, mintha az ő hatalmas eredményük lett volna, mi megvédjük és szeretjük a nyugdíjasokat, miközben a nyugdíjasok...
Nem működik egészségügy, nem működik oktatás, már személyszedés sem működik, mióta átvették.
Szóval nem tudom, hogy mivel tudja az embereket bolondítani, de sikerül neki. Sikerül neki, és ez egy politikai teljesítmény kétségtelenül, de látszik, hogy valami baj van, ez az egész pilisvörösvári felbukkanása azt mutatja, hogy ha nem volna baj, akkor nem jelenne meg ott a külügyminiszterével együtt, meg az előre küldött emberével, a Mencer Tamással, aki állandóan ordibál, és állandóan fenyegetőzik, és állandóan gyalászkodik. Szóval így hárman összeállnak, akkor ez a Fidesznek az első támadó sora, ha tetszik. De miért egy évvel a választás előtt ekkora baj van, ennyire rossz eredményeket mérnek a közvéleménykutatások?
Hát ugye? És nem is tudunk tudunk mindenről.
Hát ez az, nem tudjuk, hogy az ő közvéleménykutatása...
Sőt, semmiről nem tudunk. A legfontosabb neki, hogy minden titkos, semmit nem lehet elmondani, kimondani, nem nyilatkozhat itt senki semmiről. Miért kell titkolózni? Miért kell egyenes embernek titkolózni?
Hát azért, mert a valóság nyilván nem pontosan az, amit ők eddig állítottak, vagy amit képviselnek, vagy aminek a nevében megpróbálják az emberek véleményét ide-oda rángatni. Ha kiderülne, mi a valóság, akkor lebuknának, megbuknának, távozniuk kellene, nem? Nem ilyen egyszerű ez? Jó, én még azt is elfogadom, hogy a politikában nem lehet mindig mindent, minden tényt, a valódi összetevőket, a valódi összefüggéseket bemutatni, mert az élet ennél bonyolultabb, és adott esetben az embereket úgy kell vezetni, hogy bizonyos dolgokra nem, vagy nem hívják fel a figyelmet, vagy nem azt a részét hangsúlyozza a politikus, ami az emberek számára kellemetlen. Tehát van ilyen. Tudjuk, hogy nem lehet mindig mindent elmondani őszintén. Még a magánéletben is így történik néha. De az, hogy egy egész rendszert a hazudozásra építsenek föl, ez tényleg kivételes.
Hazudozásra és titkolódásra.
Igen. Hát sajnos így van. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
Minden jót.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot, Metzger István vagyok.
Parancsoljon, igen, hallgatom, igen.
Ez a titkolózással kapcsolatban sok időnk nincsen, de rögtön az óriás plakát, ami már úgy örültem, hogy a nagyon gyűlölködő buta óriás plakátok egy időre, mintha eltűntek volna itt Pesten, vagy vidéken, és látom ezt a fejünk felett ne döntsenek Brüsszelben, és akkor...
És akkor megjelenik a három mondottam. Gonosz, a Zelenszky, a von der Leyen és a Manfred Weber.
Igen, ez szörnyű ez, hogy megérjük, hogy ilyenek ne legyenek, ne költsük, a közös pénzünkből ne menjenek el nagy összegek ilyen butításra, gyűlöletkeltésre. Hát pontosan, hogy a fejünk felett, erről volt szó éppen, hogy a fejünk felett döntenek itthon.
Igen.
Valaki úgy fogalmazott, hogy debil gyerekeknek néznek bennünket folyamatosan. Nem teljesen jogtalan, hogy mondjam, alaptalanul.
Ugye ez az egész szavazási, állítólagos szavazási, mert ugye lényegében ez is csak egy nemzeti konzultáció, arra építenek, hogy akadályozzuk meg Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, mert arra a magyarok ráfizetnek. Ugye ez a kiinduló pont. És akkor elmondják, hogy miért fizetnek rá, és miért szörnyű ez, és miért nem szabad ezt nekünk támogatni, és úgy tesznek, minthogyha az óriási propaganda ellenére ők megkérdeznék a magyarokat, hogy na mi a véleményetek Ukrajna csatlakozásáról, amiről előre a kormány elmondja, hogy ez legyen a véleményektek, hiszen bele fogtok rokkal. Értitek? És hogyha megértitek, és azt mondjátok, hogy nem akarjuk Ukrajna csatlakozását, akkor majd azt fogjuk mondani Brüsszelben, hogy hát mi nem szavazhatjuk ezt meg, hiszen az általunk tudatosan félrevezetett magyar nép, illetve annak egy része, kisebbik része, de egy része azt mondja nekünk, hogy nem szabad beengedni, hát az katasztrófa lenne Magyarország számára. Szóval ezt a gyalázatot megcsinálják, és úgy állítják majd be, hogy hát ők csak a nép akaratát teljesítik.
Nem, a Bolgár úr meg kedves hallgatótársaim, Klubrádió szeretők, meg nem szeretők, volt, amikor smiley-kat tettek rá a plakátokra, hogy még egy pillanatig se kelljen gondolkodni. Én. Ajánlom egyébként a friss hócipőt, tegnap kaptam meg, és ragyogó dolgok vannak benne Váncsától, és Parától, és Smuzevic Ilonától. Nagyon jó. Parlamenti képek, Vörös Szilárd a fotós.
Nevetni is képek. Lehet rajta, vagy csak keseregni?
Nevetni kell, Bolgár úr, mert örökké keseregni nem lehet. A saját életünket megrövidítjük a szomorkodunk. Ez komoly. Pszichológusok mondják, hogy egyáltalán orvosok. Szóval nem kell apátiába esni. Mindig vége volt a rossz időszakoknak, és a kérdés csak az, hogy hogyan lehet a békességgel hogy is mondjam, ahogy például kim voltam a Ferenciek terén, most legutóbb is.
Ön is vonult át a zebrán, jobbra, balra, előre, hát...
De ott van az előbbi, valamelyik előbbi példányszámnak a borítóján volt, ha kedd, akkor tüntetés a Erzsébet hídnál és Hatházi. Egy csodálatos ember, nagyon, hogy mondjam, nem szeretnénk, ugye, hogy bármi baj jöhessék.
Hát igen, az a típusú politikai szereplő, közszereplő, aki az ember már azt gondolja, hogy akár az életét feláldozna azért, hogy a dolgok végre megváltozzanak. Tényleg elképesztő energiával, elszántsággal, kitartással, nem tudom, hogy meddig bírja, de egészen lenyűgöző.
Szintén, hogy pörköltött főztek Szekszárdon, amikor valami disznóságra készültek ott a helyi Fidesz. Amúgy megvittünk egy Ludas Matyi szobrot, kicsit gicses. Munkácsi díjat nem fog kapni, de a Ludas Matyi szobor Ratázénál azt jelképezi nyilván, hogy a Döbrögit nagyon szeretnénk, ha elverni háromszor, segítünk is neki, remélem sokan.
Igen, hát legalább hármat megérdemelnek. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
Minden jót, jó egészséget.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Erdei Tünde, Simon Erika és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.